Sportrádió. Indul az autósport. Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban. A mikrofonnál Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke.
Sziasztok, újra itt az Autósport magazin, amelyben ezúttal visszapillantunk a horvát rallira, méghozzá a WRC 2-ben most bemutatkozó Herzig Norberttel, aki elmeséli, hogy milyen élmény volt a VB futamon indulni. Aztán felköszöntjük a magyar autósport meghatározó figuráját, azt a Maruzsi Lászlót, aki a héten ünnepelte 70. születésnapját. Végezetül pedig a hétvégén rajtoló gyorsasági bajnoksággal foglalkozunk, hiszen ezen szakág küzdelmei is megkezdődnek 2023-ban, nem is akárhol, a Hungaroringen. Öveket bekapcsolni, már is kezdünk.
Autósport. A mikrofonnál Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke.
Az abszolút értékelés 16. helyén fejezte be a horvát rallit, a Herzig Norbert Ferenc Ramon 2 és a WRC 2-ben pedig a 8. helyet szerezték meg. Azon a debütáláson, amelyen tehát bemutatkoztak a rally világbajnoki mezőnyben, és a vonalban itt van Herzig Norbert. Szia Norbi!
Szervusz, szép jó estét, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Szívből gratulálok, amikor megbeszéltük SMS-ben ezt a telefonbeszélgetést, akkor azt írtad válaszként, hogy ez csak az éli át, és az érti meg, hogy mennyire nehéz, aki ott van személyesen. Volt szerencsém egy picit belekóstolni nyilván kívülről a horvát rallyba. Milyen volt belülről? Azért ez egy nagyon-nagyon hosszú verseny volt.
És fárasztó, igen. Ez volt az első igazán komoly bevetésünk a rally világbajnokságon. Ezelőtt 2 éve már próbálkoztunk, de az egy picit rövidebbre sikeredett. Úgyhogy most kaptunk igazán ízelítőt abból, hogy mi vár ránk az elkövetkezendő 5 versenyen még, amit az idejében részt fogunk venni. Nagyon feszített alapvetően az egész lebonyolítás, a pályabejárás 2 napon keresztül zajlik, és napi ilyen 12-13 órákat ülünk az autóban, a pályabejáró autó, amivel bejárjuk az adott gyorsági szakaszokat. Majd utána van egy ilyen kicsit gyengébb nap, amikor a bemelegítés zajlik, az úgynevezett shakedown, és utána 3 napon keresztül mondhatom, hogy megindul az őrület a versenyautóval. Rengeteg etap, normál etap útvonalat kell megcsinálnunk a versenyautóval. Volt olyan ezen a futamon, hogy 150 km zögykölöttünk a versenyautóval autópályán, ahol autópálya díjat is fizetni kellett természetesen, mert a szabályok mindenkire vonatkoznak, és ezt 2-szer is meg kellett csinálnunk, úgyhogy ez is nyilván magában feszített. Nagyon feszített az, hogy egy VB-n általában 10-11 különböző gyorsasági szakasz van, amit fel kell dolgozni a versenyző párosnak. Itt nagyon-nagyon kijön, még jobban kijön a pályarutin, hogy ha valaki ment már egy adott szakaszon versenyautóval, akkor nyilván ott sokkal gyorsabban fog tudni másodjára, harmadjára menni. Úgyhogy ezt éreztük mi is. Alapvetően nagyon-nagyon elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel. Ha a verseny előtt valaki azt mondja, hogy a WRC 2-es kategóriában elérjük a 8. helyet, vagy alapvetően pontszerzők tudunk lenni, és úgy fogunk eljönni erről a versenyről, hogy megszerezzük életünk első világbajnoki pontjait, akkor biztos, hogy aláírtuk volna Ramonnal mindketten. Így, hogy ez így alakult, ez így különösen örülünk ennek, és nagyon-nagyon nagy feltöltődéssel várjuk a következő futamokat.
Szívből gratulálunk mi is, és természetesen mi is nagyon örülünk. Voltak olyan részek, ahol nagyon szűk kanyarokkal tűzdelt pálya volt, sok kátyú és sok felhordás. Jól érzékeltem nézőként?
Igen, nagyon jól érzékelted nekem. Alapvetően a pályabejárás során már nagyon, nem azt mondom, hogy furcsa volt, de meglepődtem azon, hogy a gyári VB menők milyen szinten járnak az út mellett. Volt szerencsénk 2 alkalommal is a 7-szeres rally világbajnok után menni a pályabejárás során Sebastian Ogier után, és ott láttuk azt, hogy egyszerűen méterekkel levágják a kanyarokat. Tehát ott, ahol le lehet menni az útról, ott biztos, hogy le fognak menni. És ez nekünk is az itinerírásban egyébként egy nagy változás, de ez egy változás, hogy nem úgy van, hogy ahogy mi elgondoljuk, hogy esetleg érdemes menni egy adott szituációban, egy kanyar kombinációban, nem ezt kell nézni, nem azt kell nézni, hogy ha le lehet menni, akkor ott biztos, hogy le fognak menni. És ezáltal nagyon sok felhordás kerül a pályára. De egyébként érdekesség, hogy ezen a szakaszon, amikor követtük az Ogiét, utána azt is megállapítottuk, hogy igen, de kapott is lefektet már a pálya bejárás során, úgyhogy ott cserélte ki még bent a szakaszon, úgyhogy ez azért egy nagy érdekesség volt, vagy ez is az volt.
Említetted a 4 bajnoki pontot a WRC 2 kategóriában, de van egy másik értékelés szintén WRC 2-ben, az a Challenger, ott 12 pontot gyűjtöttetek, erről mit érdemes tudni erről a kategóriáról?
Ezt azoknak írják ki, akik elsőként, új fiúként debütálnak a VB-n, vagy nem is feltétlenül új fiúként, mert ez sem igaz, hanem az igaz rájuk, hogy nem szereztek különösebb eredményt még el a VB-k során. Itt egyébként az a Nikolaj Griazin nyert, akivel korábban már az EB-n találkoztunk, és ő most már több éve a rally világbajnokságot erősíti, és most már ő egy nagyon rutinos versenyzőnek számít, tehát alapvetően ez sem igaz, hogy teljesen az új fiúk, az olyan új fiúknak írták ki, akik még egyébként nem szereztek eredményt, vagy nincs különösebb eredményük a VB-n. Így ez az eredmény számunkra, ez is egy valamilyen szinten beszédes, mondhatom ezt, hiszen az új fiúk között negyediknek lenni, ez is nagyon rendben van.
Valamelyik este 11 óra környékén találkoztunk a Service Parkban. Kevés alvás volt ezen a hétvégén, vagy héten?
Nagyon-nagyon kevés, igen, nagyon. A leghúzósabb az a szombatról vasárnapra virradó éjszaka volt, amikor is olyan 12:30-12 körül tudtunk elaludni, és reggel 4 óra 15 perckor szólt az óra, szólt a vekker, úgyhogy az ott nagyon rövidre sikeredett, de ezt éreztük is, és láttam is fotót magunkról a céldobogón, illetve a rajdobogón, még csütörtökön. A kettő között az arcunk megnyúlásáról azért látszik, hogy abban a 4 napban nagyon keveseket aludtunk.
Anélkül, hogy belemennénk a műszaki részletekbe, azért érdemes elmondani, hogy a mezőny jelentős része az már az új fejlesztésű Skoda Fabia RS Rally 2-vel indul, ti a korábbi változattal, az Evo-val, bár itt egy picit csalóka az elnevezés. Mi a különbség a két autó között? Összetudtátok-e hasonlítani a két fejlesztést egymással?
Nagyon összehasonlítás nem volt. Látjuk már egy ideje, hogy ezek az autók ugye nem túl régen jöttek ki, és a gyár, ez az új fejlesztés, az RS az új fejlesztés. Azt azért látni kell, hogy egy gyár soha nem jön ki azért egy új autóval, csak azért, mert utcán is az újabbat használják. Versenyautóval is azért jönnek ki, mert általában az új mindig gyorsabb, egy bizonyos idő után mindenképpen. Mostanra látszik, hogy a gyárnak van tapasztalata az új autóval, és látszik, hogy gyorsabb az új autó. Nem tudjuk megmondani, hogy mennyivel. Nyilván a mérnökök ettől sokkal tágabb információval rendelkeznek. Nekünk ami marad, az a versenyzők visszajelzése, aki korábban ment olyan Evo-val, amivel mi most megyünk, maradt, és az egyértelműleg sokkal, sokkal jobbnak írja le az új autót, de azt gondolom, hogy a mi helyzetünkben nem feltétlenül számít ebben az évben, hogy az újjal megyünk-e vagy a régivel. Nekünk most sokkal többet számít az, hogy meglegyen a kellő itinerünk, meglegyen a kellő pálya ismeretünk. Itt erről szól a rallyban mindenképpen, így, hogy ennyire sok gyorsági szakasz van. Most ugyanazt az utat járjuk be, mint amit ezelőtt 6 éve elkezdtünk bejárni az Európa-bajnokságon. Itt az a dolgunk és feladatunk, hogy megcsináljuk a pontos itinert. Be kell, hogy fejezzük a versenyeket, hogy legyen versenyrutinunk, és folyamatosan nyilván gyorsulnunk kell ahhoz, hogy a következő év vagy években tudjunk eredményt csinálni.
És ezen az úton a következő lépés a Portugál Rally lesz, majd méghozzá május 11-e és 14-e között. Természetesen ott is árgus szemekkel figyeljük a teljesítményt, meg a tanulási folyamatot. Nagyon köszönöm, hogy meséltél a horvát rally tapasztalatairól. Jó pihenést, Norbi!
Köszönjük szépen mi is az érdeklődés, szervusz!
Autósport Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
A következő percekben pedig a magyar autósport egyik meghatározó alakját fogjuk felköszönteni, 70. születésnapja alkalmából, amelyet a héten ünnepelt, nem más, mint Marozsi László, aki itt van a vonalban. Isten éltessen, boldog születésnapot, Laci!
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, úgyis, mint Szújó Zolinak, úgyis, mint az MNHS elnökének, és úgyis, mint aki most az országgal megismerteti, hogy elmúlt 70 év.
És hogy múlt el ez a 70 év? Ugye mi már beszélgettünk egyet a Sportrádióban annak idején, elsősorban a labdarúgó ötleteidről, vagy a labdarúgással kapcsolatos újításaidról, ötleteidről, de hogyha az autósportos részére gondolsz vissza ennek a 70 évnek, akkor mi ugrik be?
Nekem a rally és a rallycross boldog időszaka 80-as évek közepe vége. Tehát az maga volt a csoda, a Lada VFTS korszak, egy Ferjánc Attila, akire fölnéztünk, és akit utol kellett érni, ne kellett verni, kellett volna, kellett volna. és ezen kívül pedig a rallycrossnak a beindítása, az ott elvégzett olyan munka, ami a semmiből, természetesen itt részemről csak autóversenyzői szempontból, tehát itt a Cseri Józsiék, a Talos Pistiék munkáját segítendő, a versenyzőket erre a csodálatos sportágra rábeszélve tettem a dolgomat, és ez életem legszebb időszaka volt, ami a sportot illeti.
Hiszen talán még az Autosport magazin hallgatói közül sem tudja mindenki, hogy a te nevedhez fűződik úgy a 80-as évek tájáról a rallycross szakágnak a meghonosítása. Mi volt az első ötlet, vagy mi volt az első impulzus, benyomás, ami téged ért ezzel a szakággal kapcsolatban? Mi tetszett meg benne, és mit kellett csinálni ahhoz, hogy ez itthon meghonosodjon?
Ugye akkor én már, mint rally válogatott versenyző éltem az életemet, a Lada BFT-es korszak, ahogy említettem, azt éltük meg, a Béke Barátság kupát jártuk, vagyis a NDK, Bulgária, Románia, Csehország, akkor még Csehszlovákia versenyeit, és óriási, hogy mondjam, tehát ugye a rallyba két ember ül a kocsiba, és az erdőben, a gyorsági szakaszokon magukra utalva, aztán persze a csapat várja ugye a szervizpontokon, de végül is egy ilyen magányosabb a rallycross, ugyanúgy csak egyedül ülsz egy autóba, de melletted közvetlen ott látod az ellenfeleket, ott érzed magadon, ahogy fordulsz, és arra kell törekedned, hogy ugyanolyan szépen befordulj, mint a rallyba, de ne ütközz a másikkal, tehát vigyázz rá. És ez egy csoda benne, tehát ez egy olyan küzdelem, amit csak azt tud, aki már csinálta, és aki nem, annak csak azt tudom mondani, hogy és van rá lehetősége, hogy rallycrossozzon, mert maga a csoda.
Ötszörös magyar rallycross abszolút bajnokként mondod ezt, de hát említetted a rallyt is, aminek azért még mindig óriási a népszerűsége Magyarországon, és hát hogyha az ember megnézi a te pályádat, hogy hol versenyeztél, főtaxi autósport szakosztály, aztán ugye a Volán csapatában, igen, és a Budapesti Volán csapatában is megfordultál, szóval egészen más volt annak idején ugye az egyesületi versenyzés, mint manapság.
Olyannyira, hogy úgy szoktam mondani, hogy akkor ellenfelek, de egyúttal barátok voltunk. Tehát egymás ellen versenyeztünk, de drukkontunk a másiknak is. Tehát élveztük minden percét, és nem volt kérdés, hogyha az én szerelőm segített a másiknak, vagy a másik szerelő segített, az ellenfelem szerelő segített nekünk. Tehát ez természetes dolog volt. Azt érzékelem, hogy sajnos ez a mai világban nem így van. Itt a pénzről szól a másik. Annak ide nekünk végig kellett járni ranglétrát. Én 3 évig harcoltam, hogy az akkori 30 fős másodosztályú kategória 30-ból, hogy belekerjek az első 20%-ba, vagyis a 4-be, 5-be, 6-ba benne legyek ahhoz, hogy egyáltalán licencet kapjak, és ez ismerve az én műszaki küzdelmemet, ami hozzátartozott az én autós életemhez, ez bizony nem volt egyszerű, 3 év után kaptam meg a licencet. Most azt tudom neked mondani, hogyha valakinek kellő pénze van, vizsgázik ugyan egyet, de végül is azonnal licencet vehet magának az első osztályba.
Igen, és erre egyébként kutyakötelességünk odafigyelni, hogy azért mindenki végig járja a ranglétrát, hiszen annál nagyobb biztonságban van, hogyha folyamatosan emelkedik az autó ereje, az ellenfeleknek a minősége, és folyamatosan szerzi meg valaki azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy a következő kategóriába lépjen. De most nem rólunk és a mi feladatainkról, hanem rólad és a te születésnapodról beszélgetünk. Többször említetted a Ladát, hát nyilvánvalóan a magyar néplélekben a Lada az egy különleges helyet foglal el. Azt jól tudom, hogy a mai napig te tartod a Ladával legtöbb autót átugrató világrekordot?
Igen, ez úgy volt, hogy 81-ben az oroszok ugrottak át 8 autót Ladával, és én ezt 81-ig és 81-ben én ezt 9-re módosítottam. Aztán, amit hát sokan tudnak, hogy 83-ben szerettem volna megnövelni, ott egy technikai manőr volt, nem szeretnék magyarázkodni, a lényeg az, hogy a 10 helyett 18 autó is alátért volna, és ugyan én ezt átugrottam, de végül is orral a földbe érkeztem. Volt egy kis kaland, mire összeszedtem magam. Ugyan semmi nem tört, de mindenem fájt, mindenem kicsavarodva a hátsó ülésről, ahogy szedtek össze a szerelőim, barátaim, családtagjaim, és így aztán nem veszem sikeresnek, tehát a 9 autóval tartom a világcsúcsot.
Igen, és az üggetőn próbáltad, ha jól emlékszem, megdönteni ugye ezt a saját rekordodat.
Körülbelül, ha most legközelebb még vásárolni oda az áruházba, akkor amikor a parkolóba befordulsz, bementél már a házba, és befordulsz jobbra, na körülbelül oda estem.
Jó, akkor legközelebb úgy megyek, hogy ezt mindenképpen megnézem. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Jó ünneplés neked, azt gondolom, ez az egész hét, ez talán erről szól, gondolom, hogy rengeteg üzenetet kap. Azt azért nem felejtsük el, hogy 1991-ben te voltál az év autóversenyzője, ugye ötszörös rallycross magyar bajnok vagy, ahogy említettem, és jó néhány alkalommal a magyar rally válogatottban is megfordultál. Rendkívül sikeres ez a pályafutás, és akkor a labdarúgó játékvezetésről még nem is beszélgettünk, de arról majd egy következő alkalommal. Köszönöm, hogy itt voltál, és Isten éltessen!
Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot kívánok a hallgatóknak is. Köszönöm, Zolikám!
Autósport. Minden szerdán délután 4 és 5 óra között a Sportrádióban.
Folytatjuk az Autósport magazint, és mostantól a gyorsasági szakággal foglalkozunk, hiszen ezen a hétvégén ennek a szakágnak a küzdelmei is elindulnak, méghozzá nem akárhol, a Hungaroringen veszi kezdetét a bajnoki szezon, és már is itt van a vonalban a szakágvezető Venesz Ágnes. Szia, Ági!
Szia, Zoli, szeretettel köszöntök mindenkit.
Hogyan készültök? Hány kategóriában, hány géposztályban nagyjából hány induló lesz, és milyen rendezvényen, mert ha jól tudom, ez rögtön egy nemzetközi esemény a ringen a hétvégén.
Igen, nagyon sok géposztály kategória lesz, ugye a túrautókon belül is, a TCR Eastern Europe-tól, a nagy túrautókig, formaautók, Swift Cup Europe, tehát egészen változatos lesz a hétvége. Ez zóna, és az úgynevezett eset V4 Cup sorozatnak is a része, úgyhogy nagyon sok és nagyon sok szép autót várunk.
És remélhetőleg, hogy sok néző is lesz kint a Hungaroringen. Bár ugye megkezdődtek a felújítási munkálatok, de azt hiszem, hogy ennek ellenére azért bizonyos részeken természetesen lehet mozogni a ringen.
Így van, a rendezők is nagyon várják a nézőket, ezt most már meg is hirdették legjobb tudásom szerint, úgyhogy mindenkit, akit érdekel a autózás, formaautózás, őket nagy szeretettel várjuk.
Ugye említetted, hogy lesz TCR kupa is, illetve TCR forduló vagy sorozat. Ez az a kategória, amelyben Mihelis Norbert is érintett, de ha jól tudom, akkor ő külföldi versenyeken a World Tour sorozat futamain áll rajthoz, de ugye ugyanebben a szabályrendszerben hasonló autókkal.
Így van, ezt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a kis testvére annak a sorozatnak, ahol a Norbi megy. Ez a TCR Eastern Europe nevet viseli. Ez szintén az eset V4 Cup égisze alatt alakult ki, és igazából ugye a zóna országok, tehát a környező országok versenyzői, szlovákok, csehek, lengyelek, reményeink szerint lassan majd egyre több magyar is fogja alkotni ezt a mezőnyt.
Hol tart most a gyorsasági autóversenyzés? Ugye hát Cserkuti öcsi múlt heti sajnálatos halála után többször szóba kerültek a márkakupák, például ugye az általa is indított, vagy általa is életre hívott Opel Astra márkakupa. Vannak még ehhez hasonló márkakupák a mostani érájában a gyorsasági szakágnak?
Igen, jelenleg a Swift Cup Europe sorozat az, ami a gyorsasági szakágnak a része. Itt két típusú Suzuki autóval lehet menni. Az egyik az az 1.4 turbo, az az újabb és hát az erősebb is, illetve az 1.6-os sport. Gyakorlatilag az 1.6 sport az, ahol a kezdő fiatal versenyzők is tudják a szárnyaikat bontogatni, hiszen itt 12 éves kortól már van lehetőség versenyzésre.
És pontosan ebben a korában kezdte meg a versenyzést az a Bucsi Attila, aki a Mira csapatának egyik meghatározó pilótája lett mostanra, de még mindig nincs 16 éves. Ő az egyik meghatározó fiatal tehetség mondjuk ebben a kategóriában, a túrautózásban jelenleg?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát, hogy ő, amint betölti a 16. életévét, és nemzetközi szinten is meg tudja mutatni magát, ő azt gondolom, hogy igen, a tavalyi évben ő a Swift Cup sorozatot úgy nyerte meg, hogy gyakorlatilag még időmérő edzésen sem tudták szinte megverni, tehát, hogy igen, ő a jövőben egy nagyon nagy tehetségnek számít.
És a hírek szerint az a Mihelis Norbert mentorája, aki ugye a VTCR bajnoki címet szerezte meg annak idején 2019-ben. Hamarosan egyébként Attillát is felhívjuk itt az Autósport magazinban, mint ahogyan Kovács Zénót és Magyar Jánost is megcsörgetem majd. Róluk mit érdemes tudni, kik ők milyen kategóriában mennek?
Kovács Zénó is egy nagyon-nagyon fiatal versenyzőnk, 19 éves. Tavaly Forma 4-gyel versenyzett, ott sikeresen is, és a zónában bajnok is lett. Nemrég volt ugye a zónadíj kiosztó, ahol át is vehette a díját. Ő most az idén az első versenyen, Oschersleben-ben egy GT4-es autóval indult el, de úgy tűnik, hogy annyira ügyes volt, hogy a továbbiakban már egy GT3-as autóba átülhet, és hát reméljük, hogy ő is azért komoly sikereket fog elérni ezen a téren.
És hogy formaautós sem maradjon ki, ott van például mások mellett Magyar János.
Igen, hát Magyar János is még fiatal versenyzőnk, de már nagyon-nagyon sok eredménnyel büszkélkedhet. Hát a zónában már hosszú évek óta a kategóriájának gyakorlatilag szinte mindig az első helyén van. Nagyon jó kis versenyeket vív, nagyon jó csatákat. Reméljük, hogy neki is lesz lehetősége arra, hogy még sok-sok éven keresztül akár még magasabb szinten is láthassuk őt.
Ugye sokszor hivatkozunk a zónára, ez a közép-európai zóna, amelynek természetesen mi is tagjai vagyunk, hát Csehország, Szlovákia, Ausztria, nem sorolom fel, mert egyébként az elmúlt időszakban jó nagyra nőtt ez a bizonyos zóna, de hát ez annak idején éppen azért jött létre, hogy ezek az egymáshoz közeli országok egymás pályáin és akár közös versenyeket szervezve tudjanak indulni.
Ez így igaz, és ez nagyon jól működik is. A gyorsasági szakákban mondhatom, hogy egy viszonylag szűkebb, viszont nagyon erős mag van, és itt tényleg az Ausztria, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Magyarország, és kiegészítésképp még azért Horvátországot sem szabad elfelejtenünk, illetve Szlovéniából is azért elég sok versenyzővel találkozunk.
Milyen jó ezt hallani, akár már a Hungaroringen is meg lehet akkor ezen országok kiváló képviselőit is nézni ezen a hétvégén. Nem kárhoztatlak arra, Ági, hogy felsorold a teljes időtervet, de mely hétvégi napokon körülbelül mely időszakban lehet a versenyautókat látni a Hungaroringen?
A pénteki napon is már egész nap, ott a szabadedzések bonyolódnak, és az igazán éles küzdelem az a szombati és a vasárnapi napokon várható majd.
Szinte egész nap motorzúgás tehát a Hungaroringen, hiszen egy újabb szakákban indulnak meg a 2023-as szezon bajnoki küzdelmei, ez a szakák pedig a gyorsasági, amelynek a vezetőjével Venesz Ágnessel beszélgettem az elmúlt közel 7-es percben. Ági, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert a szezonnyitóhoz!
Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel.
Autósport. A mikrofonnál Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke.
És a hétvégén a Hungaroringen, a gyorsasági szezonnyitó mezőnyében ott lesz az a Kovács Zénó is, aki már is itt van a vonalban. Szia, Zénó!
Sziasztok!
Lehet-e tudni, hogy mivel versenyzel, milyen géposztályban, milyen kategóriában? Kezdjük ezzel.
Igen, Hungaroringen GT4 kategóriába fogok indulni, BMW M4-gel.
Az igen. Mit tud ez az autó, hogyha egy kicsit beszélnél a teljesítményéről, a gyorsulásáról, a súlylóerő arányáról?
Ez az autó 1500 kiló, 550 ló, nehéz, de viszont elég fürge kis gép.
Elég fürge kis gépnek tűnik, igen, azért ezen adatok alapján mindenképpen. Azért érdekes a te pályafutásod, te hány éves vagy, Zénó?
20
éves, mert hogy te formaautóztál is korábban, ugye, és meglehetősen korán váltottál túraautóra vagy GT autóra a formaautóról.
Igen, tavaly Forma 4-eztem, a Forma 4 igazából egy átmeneti időszak volt a gokárt és a nagypályás autózás között. Erre csak egy évet szántunk, a cél igazából a GT autó volt, idén bejöttem a GT4-be.
Egyébként nagyon érdekes, hogy ezt mondod, hogy tulajdonképpen a fő cél az már ismert volt számodra, és egy átmeneti évnek szántad a Forma 4-et. Mi az ugrás a gokárt és a Forma 4 között? Az erőhatások, a fékhatás, a kanyar oldalerőhatások?
Hát igazából a súly. A súly, a Forma 4 az 450-500 kiló környékén mozog. A gokárt után nem egy olyan nagyon nagy váltás, nem egy idegen dolog. Viszont 1500 kilós autónak azért van van ösztömege és a féktávok, gyorsulás, kanyarsebesség teljesen más.
És akkor most a GT4-jel viszont nem először mész, tehát ezt a technikát már ismered olyannyira, hogy például, ha jól emlékszem, akkor Oschersleben is remek eredményt értél el egy ilyen autóval.
Igen, Németországban sikerült első helyezést elérnem.
Hát ez annyira remek, hogy megnyerted a versenyt. És mi a, hát ha nem is a végleges cél, de úgy a távlati cél, tehát ennél még mennél majd feljebb lévő kategóriákba, géposztályokba?
Igen, a végső cél nekem az a GT3-as autó lenne, és szeretnék vele egy magasabb versenyszoros sorozatba elindulni, mint például a TTM vagy az ATAC GP Masters.
No, hát akkor ennek az álomnak és célnak az eléréséhez kívánunk sok sikert, majd hosszabb távon, most a hétvégére pedig a hungaroringi versenyekhez. Azt tudjuk, hogy hány felfutást lesz, hányszor mentek, hány verseny lesz rendezve számotokra?
Ki- és pintjutamunk lesz, és egy endurance versenyünk, egy órás.
És ott cseréltek? Van másik versenyző is az autóban?
Van, aki cserél, én egyedül fogom letolni szerencsére.
Nem szeretsz cserélni?
Hát, ragaszkodó vagyok, igen.
Főleg egy ilyen jó versenyautóhoz. Zénó, köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert a hétvégére.
Én köszönöm, köszönöm szépen a lehetőséget.
Autósport. A mikrofonnál Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke.
Egy túraautóversenyző után pedig egy formaautós pilótával folytatjuk, akit szintén lehet látni a hétvégén a gyorsasági szezonnyitón a Hungaroringen. Egészen pontosan Magyar János van itt a vonalban. Szervusz János!
Üdvözlök mindenkit! Sziasztok!
Többszörös magyar, illetve zónabajnokként gurulsz a pályára. Milyen célokkal vágsz neki az idei szezonnak, és milyen autóval versenyzel?
Természetesen, mint minden pilóta győzni szeretné, ezzel én is így vagyok, így állok hozzá az egész verseny hétvégéhez. Én a Forma 3-as kategóriába indulok most a Hungaroringen. Annyit tudni kell a sorozatról, hogy különböző autókkal versenyzünk. Én egy Tatus Hondával, egy 2007-es évvel Tatus Hondával indulok. Persze vannak újabb technikák, régebbi technikák, de én mindenféleképpen szeretném ezt a hétvégét pozitívan zárni.
Ehhez kívánunk sok sikert, és milyen jó, hogy ezt elmondtad, hiszen mondjuk, hogyha az ember azt hallja, hogy Forma 3, akkor önkéntelenül a Forma 1-es bajnokság betét sorozata jut az eszébe. Ott ugye szinte teljesen, vagy hát elvileg teljesen egyforma autókkal mennek. Itt azonban más a leosztás, itt azért többféle autót lehet ezek szerint látni a pályán.
Igen, itt különböző autók vannak, még évjáraton belül is vannak különbségek. Persze a 2020-as technikától egészen visszafele megyünk az időbe, ott megtalálunk mindenféle típusú és évjáratú autót is.
Nem vagy hátrányban az újabb technikát használókhoz képest?
De igen, köridő tekintetében elég nagy hátrányom van, hiszen az új technikák gyakorlatilag majdnem még 8 másodperccel is gyorsabban tudnak menni a Hungaroringen, de az elmúlt években meg tudtam ezt oldani, tehát volt olyan, hogy sikerült megverni őket, tudtam nyerni. Én úgy így állok hozzá most is, hogy ennek sikerülnie kell, és mindent bele fogok adni, hogy nyerjek.
Mekkora a tömege az autódnak, és milyen lóerőpárosul ehhez?
475 kiló, és közel 300 lóerő.
Az már komoly, és akkor, ha jól gondolom, ezen még nincs ott a Glória, ugye?
Igen, ez még Glória nélküli autó, akkoriban még nem volt. Ezek szívó benzinmotorok, kb. 2,6 másodperc alatt vannak százom. Tehát jó kis technika.
Tiszteletet parancsoló adatok mindenképpen. A Magyar Racing Team színeiben gurulsz a pályára és versenyzel a bajnokságban. Azt talán elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy szinte az egész család bevonódott az autósport körüli dolgokba, ugye?
Igen, közösen testvéremmel, családdal csináljuk, és köszönöm is nekik a munkát, hiszen nélkülük ez nem sikerülne. Mindent megpróbálunk, hogy hasonló eredményeket hozzunk idén is, mint a elmúlt években.
Sok sikert kívánunk ehhez, és akkor találkozunk a Hungaroringen, persze nem csak ehhez a hétvégéhez, hanem az egész szezonhoz, és köszönöm szépen, hogy itt voltál a rádió műsorban és a podcastban.
Én köszönöm szépen.
Ez volt az Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban. Autósport. Jövő szerdán délután 5-től újra jönnek a legaktuálisabb hírek és sztorik a hazai autósport világából. Ha valamiről lemaradtál, keresd a műsor visszahallgatható verzióját a SoundCloudon, vagy iratkozz fel az Autósport podcastjára. Autósport. Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban.